csapat, hiszen a neve is nagyon izgalmasan hangzik. Név az honnan jött? Mert elég találó.
Akkor tényleg kezdjük ezzel. Teljesen véletlenül alakult ki, tehát majd kicsit mesélek így saját magunkról, de ami a lényeg, hogy ugye ez egy nagyon komoly dolog, amit mi csinálunk, de azért mi ezt igyekszünk egy kicsit, hogy mondjam, jobb hangulatban csinálni, vagy jó hangulatban csinálni, tehát nem ilyen besavanyodva, és akkor csak összeszorított foggal szállítani a vért, hanem hogy közben azért ezt így élvezzük is, meg jó legyen a hangulati csapaton belül. És tulajdonképpen még így a kezdeti időkben ez egy ilyen kvázi poénkodásból indult. A Guszti kollégám, aki grafikában viszonylagosan jó, valahonnan szerezte, vagy alakította, vagy rajzolgatta ezt a kis vámpírfejecskét, és akkor így beszélgettünk, hogy mit írjunk alá, mert ugye hogy a hasonló szervezeteket nemzetközi szintéren az Blood Bikes-nak hívják. A vérmotor az ugye ilyen hülyén hangzik magyarul, és akkor ebből így valahogy csevegés közben kitaláltuk ezt a vérlovagú szót, de tényleg viccből, kvázi magunknak, aztán ránk ragadt. Tehát úgy látszik, hogy jól hangzik, és ebből kifolyólag ez lett a népszerű. Hogy egyáltalán hogy kezdtük el az egészet, az egyébként komolyan indult, tehát itt annyit kell tudni, hogy az egész szervezetünknek az alapítója, a ötünk közül az egyik vérszállító, Ribil Sándor, ő nagyon régóta és nagyon mélyen érintve van a szociális szférában, tehát a másokon való segítésben, mondjuk inkább így. Ugyanis 13 éve ő, illetőleg az ő általa vezetett Magyar Mentőszolgálat Alapítvány látja el Dunaújvárosban a hajléktalan ellátást. Ez egy nagyon összetett, komplex dolog, tehát ők tényleg az elesettek felkarolásától egészen a munkahelyteremtésig és kiléptető lakásokig és minden egyébig felkarolják az embereket. Tehát nagyon sok elesett rászoruló emberen segítettek, és milyen a Sanyit nagyon-nagyon régóta ismerem, tehát sok-sok éve, és hát így beszélgetések közben így, én egyébként szállítok vért, de állatvért laborokból, tehát én így futárkodtam már régebb óta, és azt csinálom most is emellett, és így szóba került, hogy milyen jó és hasznos és érdekes dolog ez a vérszállítás, meg egyebek, és ő ezt egy kicsit komolyabban gondolta, majd egyszer bekopogtatott konkrétan az Országos Vérellátó Szolgálathoz, hogy motoros sürgősségi vérszállítása lenne szükség. Ezt egy hosszabb diskurzus követte, ez egyébként idén tavasszal vette kezdetét az egész történet, és innen ő egymaga eljutott odáig, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány finanszírozásában már a kezdő járműparkot megvásárolta, leszerződött az OVS-szel, hogy milyen munkákat fogunk végezni, természetesen az ő számukra teljesen térítésmentesen, és én már akkor csöppentem bele ebbe az egész történetbe, amikor ott tartott, hogy akkor össze kellene állítani ehhez egy induló csapatot.
Hogyan lehet felvételt nyerni, és ezzel meg is válaszoljuk azt, hogy ön hogyan került a csapatba, tehát hogy milyen követelmények vannak, hogyan állt össze a csapat.
Kezdjük akkor úgy, hogy történetileg ez hogy zajlott. Amikor ő megkeresett engem, akkor ő azzal keresett meg, hogy egyrészt nekem lenne kedvem ebbe belekapcsolódni, hát erre értelemszerűen igen volt a válasz, hiszen motorozni szeretek, máskon segíteni, meg egyébként ebben én nem voltam nagyon erős idáig, sőt, tehát a szociális érzékenységem az mondjuk úgy, hogy a mostani önmagamhoz képest elég gyönge lábakon állt, de hát amikor meghallottam, hogy ebbe be lehet kapcsolódni, akkor gondolkozás nélkül igen mondtam, és ugye hát ő megkért, hogy még három kollégát szedjünk össze, tehát kvázi én állítsam össze kettőnkön kívül azt a csapatot, amivel úgy tűnt, hogy akkor egy ilyen ötfős létszámmal elindítani el tudjuk a dolgot, hiszen az elején mi azt vállaltuk az OVS-nél, és ez így itt tart most is, hogy hétfő reggel 6 órától szombat reggel 6 óráig, tehát kvázi 5 napot egy héten, azt 0-24-ben mi rendelkezésre fogunk állni, és szállítunk vért. Így indultunk el, és hát én ennek megfelelően, mivel én egyébként vezetéstechnikai instruktorként dolgozom szintén sok-sok éve, tehát inkább most már évtized fölötti távolságról beszélünk időben. Ezért én a saját ismeretségi körömből, de egyébként Sanyi is ismerte mindannyiukat, szedtem össze azt a három kollégát, akikről tudtam, hogy úgy emberileg, hiszen itt nagyon fontos a motoros tudáson kívül az, hogy kellő higgadsággal tudjunk mondjuk motort vezetni kritikus helyzetekben is. Tehát emberileg, meg minden más szempontból úgy gondoltam, hogy alkalmasak, és akkor így alakult ki ez a kis ötös fogat, hogy ugye kettőnkön kívül még Buch Tibort, aki egyébként színművész, Erdélyi Krisztiánt, aki az Oszián basszusgitárosa, mind a kettőjükkel motoroztam már együtt, tehát tudtam, hogy jól motoroznak, és ismertem őket emberileg is, és Esztocsák Sándor Guszti, aki pedig egyébként nekem a Driving Experience vezetés technikánál a kollégám, tehát így raktuk össze, mert hogy tudtam, hogy mi öten el fogjuk tudni látni ezt a feladatot.
Milyen technikai háttérrel rendelkeznek itt? Ugye ezért már felszóval elejtettük, hogy motorozásról is van szó. Milyen járműparkjuk van most jelenleg?
Igen, még egyetlen egyre visszautalnék az előző kérdésre, ugye, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt el lehessen látni, ahhoz most ma Magyarországon egy PÁV-1 vizsga kell, tehát az semmi egyéb, amit a KAV vizsgaközpontnál, vagyis a közúti alkalmassági vizsgálat vizsgaközpontnál az ember magánemberként bejelentkezik, és hogyha sikerrel veszi ezt a vizsgát, ami egyébként nem könnyű, de úgy gondolom, hogy vehető, hiszen egyébként mind az ötünknek sikerült, akkor utána föl lehet ülni egy megkülönböztető jelzéses járműre, és akkor, hogy milyenek ezek a járművek. Ugye amikor indultunk, ezeket a motorokat, amikkel indultunk, azokat ugye Sanyi már azelőtt beszerezte és felkészítette, hogy én igazából képbe kerültem volna a történettel kapcsolatban. Ez két BMW R1200 GS Tura Enduro. Azért esett rájuk egyébként a választás nagyon egyszerű okokból, mert hogy ő, amikor elkezdte ezt előkészíteni, akkor az OVS szakmai alapon összeszedte azokat a kéréseket, amik ők akkor úgy gondolták, hogy egy sürgősségi vérszállítós motornak tudnia kell. És ezek közé tartozik például az, hogy az oldaldobozokba folyamatosan hűtött, tehát a motor áramellátásáról hűtött hűtőtáskákban is tudjunk szállítani vért szükség esetén. És ez eléggé lekorlátozta a dolgot, hiszen a motorkerékpárok döntő többsége az például nem rendelkezik olyan generátorral, amelyik tud annyi áramot termelni, hogy mondjuk a motor üzemeltetése mellett még két hűtőtáska is működjön. Ez a típus ez viszont tudja. Úgyhogy ezért lett ebből kettő darab. Az egyik egy régebbi, egy 2007-es, a másik pedig egy újabb, 2017-es modell, és ezeken kívül még egy szintén BMW által gyártott C400 GT robogó, amelyik pedig a városi feladatok ellátására, tehát a rövidebb távú feladatok ellátására lett beszerezve, és ugye ezek mindegyike megfelelően át van alakítva, tehát ugye a két hosszú távú motorban abban megfelelő hűtőmechanizmus plusz a megkülönböztető jelzések, a robogóban ott külön hűtőmechanizmus nincs, hiszen az rövid távokat szállít, és ott is a megkülönböztető jelzés az ugyanúgy fel van rájuk szerelve, tehát fény és hangjelzések. És hát ezek természetesen levizsgáztatva, engedélyezve, azért egy hosszú és bonyolult folyamat.
Mikor van önökre szükség, hiszen azt említette, hogy az OVS és önök között a szerződésben mi van foglalva, tehát milyen feladatok vannak belefoglalva, mikor van önökre szükség, mi az a helyzet, amikor önök elindulnak?
Ugye alapvetően úgy néz ki, hogy ez az egész vérgazdálkodás, ebbe a gondolom a civil lakosságnak a döntő része egyáltalán nem lát bele, ahogy ameddig bele nem kerültem, én sem láttam bele. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és összetett és iszonyatosan komoly szervezést igénylő, és Magyarországon rendkívül jól működő dolog. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy szinte teljesen folyamatosan naponta 1600-1800 véradónak kell lennie ahhoz, hogy folyamatosan legyen annyi vér, hogy a teljes OVS hálózat országban levő összes hűtőjében minden vérkészítményből megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre arra az esetre, hogyha ott valami komoly dolog történik. Tehát gyakorlatilag az OVS-nek megvannak a saját járművei, sofőrjei, akik hozzák viszik a vérkészítményeket, feltöltik a készleteket, a vérvételek országos eredményét, tehát a feldolgozásra váró vért felszállítják a Karolina útra. Tehát, hogyha megvan ez a mennyiségű véradó, amit említettem, akkor igazából sürgősségi vérellátása nincs szükség, mert a rendszer hibátlanul működik. Ez teljesen jól lejön a mi munkánkon is, mert volt olyan, hogy 8 vagy 9 napig konkrétan nem volt sürgősségi útunk, mert hogy akkor éppen minden készlet teljesen rendben volt. Aztán utána, amikor kialakulnak kisebb gödrök, mert ünnepek vannak, mert Covid vírus van, mert bármi egyéb, vagy egyszerűen csak úgy jön össze, hogy kicsit visszaesik a véradói kedv, akkor viszont helyenként bizonyos készítményekből meg tud csappanni a rendelkezésre álló készlet, akár komoly mértékben. És ilyenkor van az, hogy amikor például megszületik egy kisbaba, és neki sürgős vérre van szüksége újszülöttként azonnal, és az ott helyben nem áll rendelkezésre, a Karolina úton pedig van, akkor riasztanak minket, és mi akkor indulunk. Tehát ezek az esetek.
Valamilyen beosztás szerint végzik a feladatokat, hiszen ha jól tudom, most is ügyeletben ül, és várja, hogyha esetleg hívás van. Ez a beosztás hogy néz tehát, ki
most,
önök között?
Ha most megcsördül a telefon, akkor például gyorsan elköszönök, de reméljük, hogy a felvétel végéig nem fog megcsörrenni. Tehát ez úgy néz ki, hogy ugye mi egymás között az OVS-től teljesen függetlenül elkészítünk egy heti beosztást, hiszen egyébként nekünk mindenkinek van munkája, mindenki csinál valamit, és emellett mi azt vállaltuk, mivel szerencsére mindannyian, mind az öten rugalmas időbeosztásban vagyunk, azt vállaltuk, hogy hetente egy napunkat azt erre rászánjuk. ingyen és bérmentve, és gyakorlatilag ez olyan egyszerűen történik, hogy mi öten egymás között elkészítünk egy heti beosztást mindig előre, és akkor adott időpontokban mi a Karolina úton találkozunk, éppen az előző napi meg a következő napi ügyeletben levő, átadjuk egymásnak a járművet, illetőleg a futártelefonunkat, mert hogy van egy olyan készülékünk, amit az OVS automatikusan hív, hogyha sürgősségi vérszállításra van szüksége. Tehát őnekik nem kell azt tudni, hogy éppen nálunk ki van szolgálatban, tehát nem kell ezzel bonyolítani a saját életüket, hanem fölhívják az adott számot, ott ötünk közül valaki fölveszi és indul.
Hogyan zajlik? Teszem fel például, említette, hogy ugye három gépjármű van, egy városi, két hosszabb távra.
Egy és most nyugodt... már egy autó is, az nagyon fontos, tehát azt tegyük hozzá, mert ugye amikor már az időjárás kezdett úgy rosszabbra fordulni, tehát látszott az, hogy ez erre szükség lesz télen is, akkor még mindig a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kizárólagosan saját tőkéjéből beszerzésre került egy személygépkocsi, ami szintén fel lett szerelve megkülönböztető jelzésekkel, és hát a mostani tapadási viszonyok között, meg időjárási viszonyok között már értelemszerűen azzal dolgozunk.
Egy nyugodt robogós bevetés, az például hogyan zajlik, hogyha teszem fel, nem tudom például a robogóval mennyire messzire mennek, vagy csak Pest
belterületén? Általában városon belül egyébként, tehát ott mit tudom én, hogyha a délpesti vérellátóban hirtelen éjszaka, vagy nappali csúcsforgalomban szükség van vérre, és azzal a leggyorsabb leküldeni, meg esetleg mondjuk még lehet, hogy ilyen nagyon csúcsforgalmi időszakban Vácig még van értelme használni, de nyilván annál hosszabb távra nincs, hiszen annak nagyjából valahol 130-135 km/h végsebessége, tehát azzal nyilván Nyíregyházára teljes botorság lenne elmenni, akkor a saját autómmal előbb odaérek, hogyha mondjuk nincs nagy forgalom a városban. Tehát egyébként úgy néz ki a történet, hogy tulajdonképpen az összes éppen hadrafogható járművünk, tehát jelenleg az egyik GS meg a robogó, az mindig bent van a Karolina úton, ott van saját parkolóhelyük, igaz, hogy egyelőre fedetlen, de van. És hát most például én konkrétan itthon vagyok, mert hogy én nagyon közel lakom a Karolina úthoz szerencsére. Én itthon vagyok, és nálam van a Skoda, tehát az autónk, és hogyha nekem jön egy riasztás, akkor én intézem a kéklámpa használatot saját magamnak, tehát azt ilyenkor be kell jelentenünk a 112-re, rögzítenünk kell egy digitális menetnaplóba, és csak ezután tudunk elindulni, tehát ez egy pár perces adminisztráció, de ezt muszáj megtennünk a hazai jogszabályi környezet miatt, és akkor utána én elindulok, már kéklámpa használattal bemegyek a Karolina útra, ott fölveszem a vérkészítményt, amire szükség van, nyilván közben a címet már megadják, hogy hova kell vinnem, és akkor igyekszem oda a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban eljutni.
És mennyivel másabb egy ilyen kéklámpás munka, mint mondjuk teszem fel, csak nyugodtan A-ból B-be elgurulni? Úgyhogy teljesen nem kell sietni.
Teljesen. Azon kívül, hogy a navigáción kell követni, hogy merre megyek, azon kívül teljesen, mert hát az ember ugye egyrészt igyekszik a lehető leggyorsabban menni, de hát ugyanakkor egy megkülönböztető jelzéses járművezetője az meg hát rendkívül nagy felelősséggel jár, hiszen ugye az nagyon fontos tudni, hogy a megkülönböztető jelzés használata az nem azt jelenti, hogy nekem elsőbségem van mindenhol, és gázelvétel nélkül megyek, és majd mindenki eltakarodik előlem. Azzal együtt, hogy az autósok egyébként nagyon segítik általánosságban a mi előrehaladásunkat, de hát nyilvánvalóan azt ugye kell tudni, hogy a megkülönböztető jelzés az csak azt jelenti, hogy én nekem folyamatos haladásra lehetőségem van, magyarán átmehetek egy piros lámpán, átmehetek egy stop táblán, úgy, hogy a többiek lemondanak az elsőbségükről, de nekem minden esetben meg kell győződnöm arról, hogy ők le is mondanak az elsőbségükről, és csak úgy haladhatok tovább, és hát nyilvánvalóan az összes esetleg mondjuk a többi közlekedő figyelmetlenségéből, vagy nem megfelelő minket észrevevéséből származó balesetveszélyes helyzet, az viszont ugye jogilag a mi vállunkon nyugszik, tehát azoknak a megelőzésére, azokra alapvetően nekünk kell figyelni, annál is inkább, mert hogy azért nekünk az elsődleges feladatunk az, hogy az a vérkészítmény az odaérjen, és a másodlagos az, hogy a lehető leggyorsabban. Tehát az odaérés az nagyságrendekkel fontosabb, mert hogyha én rohanok, mint az őrült, és összetöröm akár csak most az autót, és egy helyszínelést végig kell várni, akkor az lehet, hogy valakinek az életébe kerül, és hát ezzel nyilvánvalóan nem lehet játszani.
Mennyivel másabb mondjuk motoron kék rámpával közlekedni, hiszen ugye már beszélgettünk a sebességről, az odafigyelésre, hogy azért ez egy komoly dolog, nem buli.
Egyébként aki motorozik, az azért, és mondjuk sokat motorozik, az azért a többség az tisztában van vele, hogy a motorozásnak a csimboraszója az nem az autópályán haladás. Tehát az a motorozás egyik mondjuk úgy, hogy unalmasabb része. Mondjuk nyilván, hogyha így sietni kell, és megkülönböztető jelzésen megy az ember, az sem annyira unalmas, de hát azért ez nem a motorozásnak a csúcsa, hogy mi most itt autópályán megyünk 180-200-al egy túra enduróval, és közben igyekszünk, hogy valaki számára még időben igyekezzünk odaérni. Tehát egyébként nem akkora buli, mint azt az emberek döntő többsége gondolja, ez sokkal inkább a segítőkészségről szól, mint arról, hogy én itt most a saját, hogy mondjam, egómat azt kielégítsem. Ez nem arról szól, hogy én iszonyúan élvezem azt, hogy most ott mehetek csőgázon, hanem arról szól, hogy szeretnék odaérni időben, hogy valakin segíteni tudjak. És hát pontosan ezért is voltunk annyira körültekintőek, hogy kiket válogatunk be, tehát nem is a motoros tudás volt a mindennek fölött álló dolog, hanem az emberi személyiség az sokkal-sokkal fontosabb ebben az egészben.
Volt már olyan eset vagy bevetés, hogy nagyon sürgősen kellett valahova elvér? Emlékszik ilyenre az elmúlt időszakban?
Hát sok, persze, hogyne. Hogyne, persze, hát rengeteg volt. Nagyon sokszor. Hát újszülött kisbabának viszünk, súlyosan vérző embereknek viszünk vért, stb. Tehát van egyébként teljesen normál, nem kéklámpás utunk is, tehát mi egyébként besegítünk ott is, amikor éppen szükség van rá, és van kapacitás, hogy mondjuk vérplazmát szállítgatunk ide-oda, ugye most ez a járvány miatt nagyon sokszor szükség van rá. Tehát például a kollégáim ezen a héten folyamatosan Fehérvárról hordják föl a vérplazmát feldolgozásra ide a Karolina útra. Tehát ilyeneket, azok például nem is kéklámpás utak, tehát ilyeneket is csinálunk. Amikor már az OVS úgy kéri, hogy kéklámpával, akkor azt ők sem poénból teszik soha, tehát nem azért küldenek el minket, hogy mi kéklámpázhassunk egy jót, hanem azért, mert ott akkor arra szükség van. Hogyha nincs, akkor lemegy egy kényelmesebb és lassabb úton az a vér, és egyébként halkan teszem hozzá, hogy sokkal olcsóbban.
Tudna ilyen esetet említeni, ami önnek is nagyon megmaradt, akár lelkileg, akár egy pozitív értelembe véve, hogy mondjuk sikerült teljesíteni?
Az biztos, hogy nekem az egy örök és nagyon komoly emlék marad, hogy amikor ugye volt az a Veszprémi út, amit a legtöbben néztek meg idáig a YouTube csatornánkon is, amit ugye vágatlanul föltettem egy Veszprémig levezető 48 perces utat, ahol egy 2 hónapos kisbabának vittem levért, és amikor az ugye ilyen nagyon hirtelen, nagyon nagy nyilvánosságot kapott, akkor kaptunk egy olyan visszajelzést, akkor ismerkedtünk meg egy nagyon kedves doktornővel a Karolina úton, aki a gyermekszerológián dolgozik, ki utána nézett, és megerősítette azt, hogy az a kisbaba, akinek azt a vért kellett vinni, az konkrétan ettől a vértől, vagy ennek köszönhetően került szállítható állapotba, föl tudták hozni mentőautóval Budapestre, és itt most már teljesen jó kezekben van, és épül föl. Tehát amikor ezt az ember így megtudja, így utólag, hogy ilyen jellegében volt értelme annak, hogy sietni kellett, akkor azért az egy ilyen nagyon-nagyon jó érzés. De nyilván nem tudom a nevét, azt se tudom, fiú volt-e vagy lány, tehát ezek tulajdonképpen nem fontos információk, de akkor is az, hogy ilyen módon értelmet nyert az a sietés, az egy tök jó dolog.
Lelkileg hogyan éli meg ön esetleg a csapattársak kéklámpás riasztással elindulnak, az már azt jelzi önöknek is, hogy sürgős, és mondjuk bármilyen kimenetele van. Ezt lelkileg hogyan dolgozza fel az ember, hogyan éli meg, hiszen azért az nem mindennapos munka.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, egyébként nálunk is változó, például a Buch Tibi kollégám, ő például egy lelkisebb ember nálam, ő azt mondja, hogy ő például az elején őt érdekelte, hogy kinek viszi a vért, ma már soha meg sem kérdezi. Én például ma is megkérdezem, mert hogy érdekel. Nekem az nem egy lelki teher, hogy tudom, hogy az most egy 82 éves férfi beteg, vagy egy 2 hónapos kislány. Tehát attól nem lesz könnyebb vagy nehezebb az út, hiszen ugyanazt a adrenalint, meg ugyanazt a stresszt kell elviselni hozzá, de hát nyilvánvalóan ezt kezelnünk kell, és hát azért igyekszünk kontrolláltan vezetni a járművet, hogy azért így sietősen is, de a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban érjünk oda.
Az milyen érzésem úgy, így magán a vezetés technikai részén kívül, hogy ezt a munkát végezhetik, segíthetnek így embereken, illetve hát az OVS lesznek is, hogyha a sürgős esetbe kell, akkor tudnak segíteni.
Nagyon jó, és főleg így, tehát mint már említettem volt, hogy én eddig így szociális érzékenység tekintetében nem voltam erős. Nyilván most ez nem azt jelenti, hogy nem adtam át az ülőhelyet a buszon az időseknek gyerekkoromban, tehát hogy csak valahogy nekem úgy alakult az életem, hogy én nem tettem le különösebben sokat az asztalra ezen a téren, és most, hogy ebbe így belecsöppentem, a Sanyi egyébként, aki ugye az egészet alapította, pontosan ezért is alapította, mert ő viszont meg nagyon, tehát ő meg hosszú évek óta ugye ezzel foglalkozik, hogy elesett embereket karol föl és támogat és segít nekik, akár csak életben maradni, vagy kilábalni egy ilyen reménytelennek tűnő helyzetből, és hát gyakorlatilag pontosan ezért én nekem ez nagyon-nagyon sokat ad, hogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy én magam, mint ember tudok fejlődni ezáltal, és önmagában már csak ezért megéri csinálni az egészet.
Köszönöm szépen a lehetőséget a beszélgetésre, az interjúra, és a további jó munkát, áldott békés ünnepeket
kívánok. Viszont kívánom mindenkinek, kedves hallgatóknak is.